Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csikjenőfalváról jelentkezünk, dr. Antal Lilla körzeti állatorvos és férje Dezső Mátyás vendégei vagyunk. Még 13 évvel ezelőtt szenzációnak számított a női állatorvos. Igaz, ma is van olyan gazda, aki első látásra megkérdőjelezi a fehér nép szakmai tudását. Pedig a doktornő már 10 évesen azt kérte, hogy ő herélhesse ki az egyik malacukat. Ez meg is történt, és borítékolható volt, hogy pár év múlva az állatorvosi egyetem felé veszi az irányt. Ezt erősítette meg benne elismert, megbecsült állatorvos édesapjának példája is. Ma egy számunkra még szokatlan, de tartalmas életpályát ismerhetünk meg. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betiteken László Attila énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, s a régi jó barátra gondolom. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalom. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? A gond meggyötört, vigasztalt, vidáman énekelt egy kis dal. Szólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalom. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? S jött a nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalom. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalom. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Látlak-e még valahol?
Antal Lilla vagyok, Csikarcfalván körzeti állatorvos, 13 éve. Édesapám praxisát vettem át anno az egyetemet elvégezve.
13 évvel ezelőtt nagy szenzációnak számított, hogy egy nő állatorvosi szakmát választ. Ezt érezte a doktornő is, vagy csak kívülállóknak volt furcsa, hogy addig mindig férfi állatorvosokkal találkoztunk, és egy női állatorvossal sem készült interjú addig.
Igen, én úgy érzem, hogy ezt nagyon megszenvedtem annak idején. Más országokban valószínű ez már megszokott, hogy egy nő állatorvos, de Székelyföldön ez akkoriban elég egyedinek számított. Én, amióta az eszem tudom, állatorvosnak készültem, Amikor kikerültem Karcfalvára, elég nagy ellenállásba ütköztem a székely gazdák részéről, hisz nem volt megszokott, hogy egy nő kezeli a tehén vagy ló betegségeit, hisz ehhez mindig egy nagy, kemény, erős férfit képzeltek el. Ezért édesapám, amikor átadta a praxist, persze fokozatosan, mindig abba ütköztem, hogy hát nem lenne jobb, ha a doktor úr is kijönne. Hát a doktor úr is meg kéne nézze azért. Ha édesapám azt mondta, hogy ezt a tehenet le kell vágni, akkor azt gond nélkül első szóra levágták. Ha én jelentettem ki ugyanezt, akkor mindig ott volt a mondat, hogy azért a doktor úr is meg kéne nézze. Vagy gyakran megtörtént, hogy ültem a rendelőben, bejött a bácsi a panaszával, benézett, nem is köszönt, kiment, mondta a komájának, hogy nincs bent senki. Tehát egyszerűen átnéztek rajtam, mint nő. Nem tudtam, hogy hogy kezdjem el ezt, hogy bebizonyítsam, hogy én épp úgy meg tudom oldani a tehén nehézellés problémáját, vagy a ló sántaságát, hisz nem erőn múlik minden. De valamiért mindig a doktor úr. Aztán sürgősségi esetekre szorítkozva megoldottam egy-egy sürgősségi problémát, amikor nem volt a doktor úr, nem volt a technikus, nem volt senki más, így nem volt választásuk, a fehér népre rá kellett bízni a lovat vagy a tehenet, de ha a fehér nép meggyógyította, akkor valószínű, hogy következőben már nagyobb bizalommal jött hozzá, esetleg elmondta a komájának, hogy nézd meg, én itt jártam és segített. Így aztán lépésről lépésre sok-sok állatkát meggyógyítva be kellett bizonyítsam, hogy a nő is meg tudja oldani a férfias állatorvosi problémákat.
Hány év kellett elteljen, hogy a bizalom kialakuljon?
Én úgy emlékszem, hogy egy év volt, ami kritikusan nehéz, amikor adott ponton már azon gondolkoztam, hogy vajon meg lehet dönteni ezt az elméletet az emberek fejében, hogy az állatorvos az férfi, vagy hagyni kell a fenébe. Aztán egy év után kezdett kialakulni, hogy egyre többen bizalmat szavaztak, de kezdetben nem egyszer megtörtént, hogy sírva mentem haza a rendelőből, hogy láttam a szemükben azt a bizalmatlanságot, vagy megtörtént, hogy oda mentem a lóhoz, édesapám küldött, hogy XY-nál nézzek meg egy lovat, hogy mi van vele, és a gazda azzal fogadott, hogy azt maga nem tudja megnézni. Tehát nem meggyógyítani, megnézni nem tudom. És akkor meg kellett győzzem, hogy engedje meg, hogy nézzem meg, mert meg fog oldódni, meg tudom csinálni. Épp nem kellett könyörögjek, hogy hozzáengedjen az állatához.
Az egyetemen is volt ilyen probléma? Mert gondolom, hogy azért olyan sűrűn nem jelentkeznek lányok állatorvosnak.
Az egyetemen azért az én időmben már voltak lányok, jó, egy csoportban egy vagy két lány volt a 12 fiú mellett, de valamiért az egyetemen azt figyeltem meg, hogy a lányok szorgalmasabbak voltak, ezért a tanárok már egyből bizalmat szavaztak nekik, inkább kis állathoz készítették a lányokat, vagy gyógyszertári doménybe, tehát semmiképp nem nagy állat fele terelték a lányokat, de én úgy éreztem, hogy az egyetemen ott elfogadott volt, hogy nő állatorvos. És mára, úgy tudom, már a fele az állatorvosi egyetemistáknak nő, úgyhogy egyre inkább elfogadott lesz szerintem ez a téma.
Az is egy plusz csomag, hogy az édesapám praxisát vettem át, mert ha mondjuk, ha egy másik helyre kerülök, akkor lehet, hogy nem egy évbe telik ez a bizalom kialakítás, hanem pár hét után rá vagyunk szorulva a női állatorvosra, és akkor, ha tetszik, ha nem, kénytelenek vagyunk hozzá fohászkodni.
Én úgy gondolom, hogy részben segített, részben nem. Tehát abból a szempontból segített, hogy édesapám praxisát vettem át, hogy ő vezetett fel engem az emberek előtt, ő szavazott nekem bizalmat, és akkor így könnyebb volt egyáltalán labdába rúgnom. Úgy gondolom, hogy ha nem édesapám praxisát veszem át, be se jöttek volna a rendelőbe, hanem elmentek volna három faluval arrébb, és kerestek volna egy férfi állatorvost. Még akkor lett volna könnyebb, hogyha egy kevésbé tapasztalt állatorvos, vagy egy szakmailag nem annyira ügyes állatorvos után következtem volna, mert édesapám azért egy nagyon elismert szakember volt, és így nehéz volt, magasan volt a mérce, nehéz volt azt a szintet hozni. Ha egy kevésbé felkészült állatorvos után következtem volna, akkor valószínű ismét csak könnyebb lett volna.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Emlékszünk, hogy mi volt az a pillanat, amikor úgy az egész mitosz megdőlt? Milyen állatot kellett meggyógyítani? Kisállatot, nagyállatot? Mi volt a problémája, hogy azt mondják, hogy na, ez a lány tud valamit?
Akkoriban kevés kis állat volt, mindig a nagy állatoknál kellett bizonyítani. Valószínű, hogy kutyákkal könnyebb lett volna, azt könnyebben rá is bízták volna egy női állatorvosra. De a ló volt az az állat, ami valamiért a székely embernek az egy felsőbb szint, mint a többi. És a lóherélés valamiért felénk az mindig ilyen nagy dolognak számított. Főleg az álló helyzetben való lóherélés, tehát hogy nem döntött módszerrel, hanem a ló lábon áll és úgy heréljük. Édesapám körülbelül 2-3 évig mindig hitegetett, hogy na elviszlek lóherélni, és akkor egyet te herélsz. Elmentem vele lóherélni, megheréltünk 6-7, és én ismét nem heréltem egy lovat se. Következőben ismét elvitt magával lóherélni, megheréltünk 5-6, én nem kerültem sorra. Aztán egyszer mondtam, hogy apu, ha most nem herélhetem meg az egyik lovat, akkor én erről leteszek, többet nem fogok veled menni. Kiválasztott egy kisebb egyedet, és mondta, hogy na, ezt te fogod csinálni. A gazda annyira megijedt, hogy így emlékszem, ahogy megkérdezte, hogy de miért pont ezt? Tehát nem hitte, hogy itt van 6 ló, és kiválasztották az övét, és mondta apu, hogy azért, mert ez a legkisebb, hogyha valami baja lesz, akkor legalább ne a legnagyobb lóval kezdjük. És sikeresen megcsináltam, azóta is az a gazda, amikor találkozunk, akkor mindig mondja, hogy még él a ló, emlékszik-e, hogy ezt maga herélte. És akkor úgy gondoltam, hogy nekem ez a döntött módszer valamiért nem tetszik, mivel 6-7 emberre van szükség, hogy a lovat lekötözni megfelelőképpen veszélyesnek is találtam, és Jakab Szilárd kollégámhoz fordultam, hogy tanítsa meg nekem az álló helyzetben való lóherélést. Szilárddal eljártam, párszor megnéztem ezt a műtétet, és akkor mondtam apunak, hogy jó, akkor én most szeretném ezt megpróbálni. Gond nélkül megtörtént, és azóta az emberek jöttek, hogy akkor ők is lábon állva szeretnék ezt a műtétet. Attól kezdve édesapám felhagyott a heréléssel, és úgymond ezzel elfogadták, hogy akkor a nő az erre is képes, és milyen könnyen egy segítséggel megcsinálja, nem kell itt a fél falut oda gyűjteni a lóheréléshez. Ami negatívum ebben, hogy az ezt követő ivászat az elmarad, úgyhogy lehet, hogy a gazdák ilyen szempontból nem szeretik, de sokkal könnyebb úgy a lónak, mint a gazdának, szerintem az orvosnak is.
Ez is egy olyan szakma, ami ha nagyon belevágunk, akkor lehet, hogy nem 8 órába végezzük, hanem a 24 órából lehet, hogy 25-öt is dolgozhatnánk, mert mindig van egy sürgősségi eset, mindig valaki felhív, mindig valakinek az állata megbetegszik. Tudunk egy munkaprogramot kialakítani, hogy csak akkor foglalkozzunk a panaszokkal? Vagy a doktornő elérhető bármikor, hát itt lakik végül is a településen, Csikjenő falván.
Igen, ez egy nagyon nehéz téma. Én úgy gondolom, hogy bármikor elérhető vagyok a sürgősség számára. Tehát én soha senkire nem haragszom azért, hogy akár éjszaka felhív, hogy vérzik a lólába, mert nagyon súlyosan elvágta, ellik a tehén. Bármikor szívesen megyek. Amire nagyon haragszom, amikor vasárnap este 8 órakor valaki felhív, hogy 3 hete vakarózik a kutya, és ez olyan gyakori, hogy néha már idegbajt kapok ettől, hogy miért vasárnap este, hogyha vakarózik 3 hete, akkor nem tud már vakarózni hétfő reggelig, és nem egyszer előfordult, mert azt mondtam, hogy akkor csak hétfőn nézem meg, hétfőre más valakit hívtak, soha többet hozzám nem jöttek, azért, mert én nem tekintettem sürgősségi problémának az ő vakarózó kutyáját vagy tehenét. Tehát 8-tól 4-ig volt régen a munkaprogram, most 10-től dolgozom, mert ugye közben van egy másfél éves kisfiam, de bármikor szívesen segítek bárkinek, hogyha sürgősség van. Persze, van, aki délután ér rá, azt előzetes egyeztetéssel szintén megoldjuk, nem egyszer este 8-tól oltom be a kutyáját, vagy 9-től, ha csak akkor ér rá, csak egyeztessünk, mert az már nem működik, szerintem ez rég kihalt politika, hogy érkezzünk meg az állatorvoshoz este 7-kor, és csengetjük, hogy itt vagyunk a kapuba, de nincs senki a rendelőbe. Hát nincs senki, mert nem ülök ott várva a csodát, hogy valaki betoppan. Amióta a kisfiam megszületett, még szigorúbb ez az egyeztetés, ez az időpontkérés úgymond. Tehát szeretem tudni, hogy minden nap hánytól hányig mit csinálok. Persze, ha beúrik egy sürgősség, akkor azt, ha másképp nem tudom, a kisfiammal közösen megyünk ki, megoldjuk. Nincs ilyen probléma. De amit lehet, azt egyeztetni kell.
Hogy tetteid csak értelmetlen küzdelem, és bármit mondasz, meg se hallják, nem veszik még észre sem, de légy magad, és ne add fel, még ha úgy érzed, hogy bántanak. Légy szabad, és bátran énekelj az egész világnak. Ne engedd, hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Engyen hangot szüntelen, nehogy a csendben vesszen el. Egy erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Itt el nem vagy kevesebb biztosan. Veled, hogy küldetésed van. Minden úton újra kezdett az egész életed, és minden dalban megtalálom elveszett hitet. Mert annyi minden van, mit még nem láttál, s mégis vár reád. S annyi mindent kapsz, mit megköszönni nem is tudnál már. Ne engedd, hogy a hazug szavak majd végleg elsodorjanak. Most vagy itt, s most legyél hát önmagad. Engyen hangot szüntelen, nehogy a csöndben veszem el. Egy erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Itt el nem vagy kevesebb biztosan. Küldetésed van. Szengjen hangot szüntelen, nehogy a csöndben veszed el. Egy erdei kis patak, miből árad folyó végtelen. Nem jöttél ide hiába, tudod, nincsen véletlen. Itt el nem vagy kevesebb biztosan. És ne feledd, hogy küldetésed van. Küldetésed van.
Mekkora körzetet kell kiszolgálni?
Szintén amióta a kisfiam megszületett, többet foglalkozom kis állattal, mint nagy állattal. Az utóbbi időben egyszerűen annyira sok kutya-macska lett nagybecsben tartva a környéken. Értem ezt, hogy nagybecsben tartva, mert régen is volt egy kutya megkötve az udvaron, és akkor az vagy megélt, vagy meghalt, de most rengeteg a házi kedvenc, akire igenis áldoznak a gazdái. Ilyen szempontból Balánbányától akár Csicsó-Rákosig kiterjed a körzet, tehát rengeteg kis állatot hoznak ide. Adminisztratív szempontból Karcfalva-Jenőfalva az én körzetem, tehát hivatalosan itt vagyok állatorvos, a nagy állatokat itt látom el, a kötelező akciókat én végzem, TBC-teszt, antraxoltás, a kötelező vérvételek, mindenféle adminisztratív tevékenység, de gyakran megtörténik, hogy esetleg máshova hívnak egy állathoz, szívesen segítek bárkinek, hogyha szüksége van.
Ilyenkor szakmai féltékenység a kollégák részéről van, mert valakinek a körzetébe kell akkor teljesíteni.
Szerintem ez már megszűnt újabban. Az én körzetemben is kezelnek, főleg amióta gyereknevelésen vagyok, ismét kialakult az emberekben egy ilyen gondolat, hogy hát ne zavarjuk a doktornőt. Valamiért azt érzem, hogy amióta megszületett a kisfiam, úgy hívnak fel, hogy zavarom-e, szabad-e zavarjam? Nem zavarnak, mert én ezt vállaltam. Én nem vagyok szülési szabadságon, ezt másképp oldottuk meg, úgyhogy körülbelül 3 hetes volt Áron, amikor én elkezdtem dolgozni. Van segítségem úgy a nagyszülők, mint a dadusunk, a férjem is, hál' Istennek, kiveszi a részét a gyereknevelésből, úgyhogy ilyen szempontból megvan ez szervezve nálunk.
Legtöbb állatorvosnak az a gondja, amikor az oltásokat meg kéne kapják az állatok. És emlékszem, hogy évekkel ezelőtt többször is felhívtuk az állattartóknak a figyelmét a műsorban, hogy azért nem játék a veszettség ellen nem oltatni be az állatot, meg bizonyos kötelező oltásokat ne végeztessenek el az állaton. Ez már a probléma maradt-e, vagy már megoldódott ez a probléma?
Ez örökös probléma, főleg a körzeti állatorvosok találkoznak ezzel, hisz én ide azért vagyok körzeti állatorvosként alkalmazva, hogy ezeket a kötelező akciókat elvégezzem. Én ezért felelek. Ez nem azért, mert nekem olyan nagy kedvem van hozzá, hogy én elmenjek és kényszerítsem a gazdát, hogy az állatát beoltassa, de ez a kötelességem. Ezek olyan betegségek elleni oltások, amik zoonózisok, tehát baja lehet az embernek esetleg attól, hogyha nincs beoltva az állat, vagy jelentős járványtani szempontból. Ez kötelező, és a gazda valamiért úgy veszi, hogy én ellenség vagyok, és őt kényszerítem erre. Ez sose fog megváltozni. Amikor ő hív oda, mert beteg az állat, akkor barátok vagyunk, akkor teljesen minden rendben van. Amikor én megyek oda magamtól, hogy jöttem a kötelező oltás miatt, akkor mindig úgy érzem, hogy van egy kis ellenszem, van egy kis megint jöttek oltani. Valamiért ez nem fog megváltozni szerintem.
Az egyedesítés az meg van oldva? Mert volt egy periódus, amikor az állatokat egyedesítettük, de akkor is voltak olyanok, akik jobban tudták, hogy az fontos vagy nem fontos.
Amióta a támogatásokat ez alapján adják, és amióta a gazdának is érdeke, hogy nyilvántartásba legyenek véve az állatok, azóta ezzel úgy érzem, hogy nincs akkora probléma. Persze, mindig kerül egy állat, akit úgy gondolja, hogy nem fülszámoztatja be, mert le akarja vágni, és akkor ebből utólag lesznek problémák, hogy az illető tehénnek miért nem született borja, pedig született, csak levágták. Tehát mindig lesznek problémák, de úgy érzem, hogy azért most már kialakult, ezért nem kell vitatkozni legalább, mert ezért is sok csatát megvívtunk a gazdákkal annak idején.
Mi a legnagyobb problémájuk a gazdáknak? Mivel fordulnak az állatorvoshoz?
Talán a papírmunka és a támogatásokhoz szükséges igazolások. Mindig valamit kérnek, valamilyen fajta igazolást, amit az állatorvosnak kell kiadni. Én viszont nem adhatom ki, hogyha nincsenek rendben ezek a bizonyos oltások, amiről az imént beszéltem. Ilyenkor jön a gazda, hogy hát nincs beoltva, hát be kell oltani, mert egyébként nem adhatom ki az igazolást, mert én felelek attól kezdve, hogy az az állat nem betegszik meg az adott betegségtől.
A kollégákkal milyen a kapcsolat?
Nagyon jó a kapcsolat szerintem a kollégákkal, főleg az utóbbi időben össze is rázódott a körzeti állatorvos kollégáknak a közössége. Ezt az állategészségügyi igazgatóság részéről is úgy érzem, hogy újabban szorgalmazzák. Bulikat is szerveztek, ami az utóbbi időben kimaradt, de most úgy látom, hogy ismét van erre hajlandóság.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Dr. Antal Lilla, csíkjenőfalvi, csíkkarcfalvi állatorvos, sportol is. Szerintem elég sport lenne ezeket az állatokat gyógyítgatni. Milyen sportot űzünk?
Akadályfutó és sima futó versenyekre járok, súlyzós edzéseket és persze a futást űzöm. Valamikor csak kedvelésből és a saját magam formában tartása miatt kezdtem el ezt az egészet, aztán rájöttem, hogy ez mint egy drog engem teljesen kikapcsol, elkaptam úgymond azt a feelinget, amit el kell kapni ahhoz, hogy ez szenvedélyé váljon. Most már elismerem, hogy lehet egy picit túlzásokba esően ez beteges lett számomra, de ez lett a legnagyobb szenvedélyem. Nem sok időt vesz igénybe végül is, mert napi 2 óra az, amit az ember, hogyha magára nem tud fordítani, akkor szerintem nincs amiért élni. Mindig, amikor valaki azt mondja, hogy van erre időd? Hát felkelek hamarabb 2 órával, vagy később fekszem le 2 órával, de akkor is beszúrom a napomba, mert ez az én időm. Ha nem tudok ennyit szakítani magamra, akkor mit ér az egész?
El kell menni edzőterembe, és meg gondolom szaladni, lehet itt a főúton is lefel, nem kell ahhoz edzőterem.
Nagyon nagy szerencsém van, mert épp itt Karcfalván van ugye a Jégkorong Akadémia, ahol egy nagyon performáns edzőterem található, és oda járok hetente háromszor erősítő edzésre, és igen, futok itt a környéken mindenfele, futóbolond vagyok. 3-4 futást igyekszem hetente beiktatni.
Amikor az ember egyedülálló, akkor jobb esetben a szülőkkel kell egyeztessen, de amikor körzeti állatorvos is, családanya is, akkor hogy lehet mindezt úgy egyeztetni, hogy a kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon, időben minden megoldódjon, mert csodálattal nézzük, amikor látunk egy-egy megosztást a közösségi oldalon, hogy itt sportol, ott nyer díjat, itt dolgozik, és olyan nagy eltérés nincsen időkben.
Nagyon nagy szervezést igényel ez az egész. A férjem mindig azon viccelődik, hogy én egy dirigente de chantier vagyok, magyarul. Már előre tudom először is, hogy mik a célversenyek, akkor igyekszem egyeztetni a nyaralásokat, mindent úgy, hogy esetleg, ha látok egy jó versenyt, mondjuk most legutóbb volt egy spártán világbajnokság Abu Dhabiba, akkor úgy intéztem, hogy hát menjünk el egy pár napot pihenni. Persze csak 4 napról lehet egy szó, mert ennyi fér bele, amit még meg tudok oldani helyettesítővel a rendelőben. A fiamat vagy visszük magunkkal, vagy nem, hogyha nem visszük, marad mamáikkal, hogyha visszük, akkor szerencsére alkalmazkodott, nagyon strapabíró gyerek. A napi rutinba pedig úgy sikerül beépíteni az edzéseket, hogy én, mint a munkát, ezt úgy veszem, tehát tudom, hogy ha másfél órás futásom van, vagy 2 órás futásom van, akkor a munkaprogramhoz még hozzácsatolom ezt a másfél-két órát, csak oda nem írok be beteget. Hogyha úgy néz ki a napom, hogy sehova nem lehet beszúrni ezt az edzést, akkor reggel felkelek akár 5-kor, 6-kor, ahánykor kell, de megcsinálom. Az a lényeg, hogy az nem történhet meg, hogy nem edzünk aznap, vagy nem csináljuk meg a futást. Ha esik az eso, akkor esőbe kell kimenni, ha havaz, ha mínusz 15 van, mert másnap se lesz jobb, és így jönnek a kifogások, hogy ma esik, holnap fáj a hasam, holnap után fagy van, ezért bármi van, kifogás nem létezik. Amikor megtudtam, hogy babát várok, ugye az egész terhességet azt átsportoltam, és már a babakocsi vásárlásnál úgy választottunk, hogy akkor egy futó babakocsit vettünk, így amikor Áron alszik, akkor én babakocsival tudok vele futni, másfél-két órát, ha alszik, akkor az alatt megvan az én edzésem is. Ezt már tudja az edzőm, hogyha áronos futás, úgymond, az, amikor babakocsival történik, akkor annak megfelelő edzést kapok, tehát nem a hegytetőre kell kifutni, hanem esetleg aszfalton, ahol a babakocsival ezt meg lehet oldani.
Én kívülállóként azt látom, hogy sikeres a szakmájában, sikeres, mint állatorvos. A sport az mit célt szolgál, azon kívül, hogy fittek vagyunk, és akár a szabadidő eltöltésére is jó?
Nekem a sport a levezető. Én úgy érzem, hogy ha nincs a sport, akkor egy idő után felgyűl bennem egy csomó feszültség. A sportba kiadom minden sérelmemet, minden problémámat. Oda menekülök, úgymond. Ha rossz hangulatom van, vagy ha rossz kedvem van, akkor elmegyek futni, úgy jövök haza, mint aki ki van cserélve teljesen. Én mindenkinek csak ajánlani tudom a sportot, szerintem sokkal kevesebb depressziós ember lenne, ha mindenki elkezdene valamit sportolni. És kell is, mert azért a régi időkben rengeteget dolgoztak az emberek, nagyon sok fizikai munkát végeztek, egész nap kacáltak, kapáltak. Mi most eszünk, nézzük a tévét, és csodálkozunk, hogy tele van szív- és érrendszeri betegségekkel a világ, tele van elhízottakkal és mindenféle egészségügyi problémával. Szerintem ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha mindenki valamilyen szinten elkezd rendszeresen sportolni.
A sportban már elérte azt a szintet, amikor azt mondja, hogy hát végül is, amiért én elkezdtem, az úgy bejött, már díjakat kapok mindenhonnan, vagy még meddig lehet feljutni?
Szerintem, ha nincsenek kitűzött célok a sportban, akkor az ember nem tudja odaadóan csinálni, legalábbis én nem tudom odaadóan csinálni. Nekem mindig megvan egy cél, egy viszonylag irreális cél. Tehát tavalyra például ez a spártán világbajnokság volt, amit kitűztem. Olyan viccesen is hangzott, hogy hú, én akkor itt a Birandrás völgyébe készülődve megyek a spártán világbajnokságra, de kitűztem ezt a célt, akkor ezért érdemes felkelni reggel, hogyha nincs valami, amiért kimenni edzeni, akkor lehet, hogy a túl hidegben, az esőben én is elhagynám. De így, amikor tudom, hogy X dátumon készülök egy bizonyos versenyre, és esetleg az ellenfeleim, ők kimennek edzeni az esőbe, akkor tudom, hogy nekem is ki kell menni, mert hogyha nem, akkor nincs miért versenyezni. Akkor jobb, ha csak a saját formánk megtartása véget edzegetünk, de mivel mindig van egy célom, ezért úgy érzem, hogy nagyobb lendülettel tudok hozzáállni ehhez a témához.
A szakmában ott van valami olyan cél, amit még nem értünk el az elmúlt 13 év alatt?
Igen, a szakmában most már tudomásul vettem, hogy Karcfalván vagyunk, nem az Animal Planeten, úgyhogy amiért én anno állatorvos lettem, hogy majd azt fogom csinálni, amit az Animal Planet állatorvosai csinálnak, azt most már tudomásul vettem, hogy itt nem az van. Egy bizonyos szintet kiszolgálunk, hogyha egy állatnak szemgolyó cserére van szüksége, az biztos, hogy nem fogják elvárni, hogy ezt Karcfalván csinálják, tehát ezért el lehet vinni az állatot Bukarestbe, Németországba, bárhová, ahol ezt megoldják. Ha a gazda úgy ítéli meg, hogy az ő állatát azt elviszi, már pedig rááldozza azt a pénzt, és megcsinálják azt máshol, akkor én kollaborálok kollégákkal, tovább küldöm, így próbálunk segíteni.
Én úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, a járdán osztani virágot, tegezni az egész világot, megsimogatni, ami állat, érinteni minden fűszálat, imádni végtelen sereggel a napot, ha fellángol reggel, és ének szóval összejönni az esti csillagnak köszönni. S testvéri csókkal hazatér, szerettem volna élni, királyházi turista házfalán, vándor kibetérsz pihenni, itt úgy akarj majd élni, tudj a halandó beszélni, mindenkitől nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, lelkedből osztani virágot, tegezni az egész világ, imádni végtelen kedved, a napot, ha fellángol reggel, és ének szóval összejönni az esti csillag. Kibetérsz pihenni, itt így akarj majd élni.
A baráti kör, az ismeretségi kör megszokta az elmúlt évtizedben, hogy ilyen mozgalmas az élete?
Igen, azok a barátok, akik megszokták, azok elfogadtak így, tudják, hogy egy picit nagyobb egyeztetésre van szükség ahhoz, hogy mi együtt programot szervezzünk. Aki pedig ezt nem fogadta el, azok a barátok úgymond lemaradtak, de cserébe rengeteg új barátot találtam, akik a sport terén ismertem meg, és valahogy úgy érzem, hogy már inkább azokhoz az emberekhez közeledek, akik ők is sportolnak, ők is megértik az én életemet, nem néznek hülyének, hogyha reggel mondjuk kifutok az egyeskőhöz és vissza. Szerintem mindenki így van ezzel, hogy egy idő után már a barátai is hasonló érdeklődési körűek lesznek.
Kinek a véleménye számít a szakmán belül, vagy esetleg az ismeretségi körön belül? Hogyha a helyzet van, akkor bizonyára őt megkérdezzük.
A szakmában valószínű, hogy egy kollégám véleményére adok. Például a gyimesi kolléganőm, Vitos Erzsike, őt gyakran felhívom, nem annyira szakmai kérdésekkel, hanem úgy, mint női állatorvos, nekem ő mindig egy ilyen példakép volt, és gyakran megbeszélek vele bizonyos dolgokat, úgy adminisztratív dolgokat, mint akár szakmait. A sportterén pedig a férjem az, aki szintén sportol, és akinek a véleményére nagyon adok. Mindig vele egyeztetek ilyen témában, vagy vannak olyan sporttársak is, akár az edzőm, akár sportoló barátok, akikkel eszmecseréket futtatunk.
Az édesapja ad néha jó tanácsot, vagy egyáltalán beleszól, hogy mit csinál a doktornő?
Most már elengedte mind a két témába a beleszólást. A sporttal egy olyan 5 éve kérdezte meg utoljára, hogy mikor lesz ennek, akkor most már vége. Ő valahogy ezt egy véges folyamatnak gondolta, de most már szerintem belátta, hogy ez az életem része, és ennek, ha csak nem lesz valami olyan sérülésem, amitől nem tudom tovább csinálni, akkor soha nem lesz vége. Ameddig élek, én addig szeretnék sportolni, és úgy gondolom, hogy mindig lesznek célok is. Ezt nem lehet elérni úgy, hogy kész, most már tovább nincs célom, mert én mindent megcsináltam a sportban. Mindig jön egy új kihívás, hanem egy új sportág. Újabban biciklizek is, úgyhogy most ez az új trend. Nem tudom abban merre fogok haladni, de egyelőre csak úgy beiktattam a programomba. Édesapám csak néha bejön a rendelőbe, ha éppen műtök valamit, akkor azt nagy érdeklődéssel nézi, megkérdezi, hogy mi ez, mit csinálok neki. Mindig a kisállat az kuriózum volt, mert az ők idejükben nem volt ilyen hangsúly fektetve a kisállatokra, ezért mindig afelől érdeklődik inkább. Szerencsére a szakmám is egyfajta hobbim, tehát nem az van, hogy én bemegyek munkába, és akkor jaj, már megint eljön el a nap, hanem minden egyes pacienst külön szeretek, minden egyes pacienshez úgy állok hozzá, mintha a saját kutyám lenne, és ez is egyfajta megnyugvás számomra, hogy a mindennapjaimat ezzel töltöm, hogy akkor azt csinálok, amit szeretek. Azzal a kérdéssel mindig szembefutok, hogy ennyi tevékenység mellett, hogy van időm még a háztáji teendőkre. Hát én egy ideje a háztáji teendőket úgymond elengedtem. Főzni nagyon keveset, minimálisat, és ilyen nagyon egyszerű ételeket főzök. A mamák megoldják a férjemhoz kaját, szóval az étel az nálunk így meg van oldva. A ház körüli teendőkben szintén segítségem van, úgyhogy amikor valaki mondja, hogy milyen jó, hogy te így ennyit sportolsz, hát igen, milyen jó, hogy ti ennyit tudtok főzni, mert én meg azt nem tudom. Szóval én pont úgy csodálom azt, aki főz és végzi a házi munkát nagyon precízen, mint ahogy ő csodálja azt, hogy én kimegyek és futok 30 kilométret.
A doktornő megkapja-e azt a kérdést, hogy ennyi tevékenység mellett, ennyi verseny mellett egyáltalán mikor van itthon?
Igen, ezt a kérdést gyakran felteszik, sőt, amikor felteszek egy képet egy versenyről, mondjuk szombatról, akkor a következő hét csütörtökén még azt kérdezik, hogy jöttem-e haza. Ezek a versenyek általában szombaton vagy vasárnap vannak, és csak kizárólag hétvégéről megyünk el, akkor megoldom a helyettesítést, egy kolléganőmre szoktam átirányítani a hívásokat, ami sürgősség azt megoldja, a többit azt halasztjuk akkorra, amikorra én hazaérek. Pénteken elmegyünk, szombaton verseny, vasárnap itthon vagyunk, ez bármilyen messze legyen is, ma már repülővel semmi perc alatt jövünk, megyünk, úgyhogy nem szoktam hiányozni hétközben. Mindig elmondom, hogy az a 21 nap szabad napon kívül én se veszek ki többet, csak azt én általában utazással töltöm, mert hogyha itthon vagyok, akkor nem tudok szabad napot venni, nem zárhatom be a kaput, és mondjam azt, hogy meghalhat a lovad vagy a tehened, mert én nem vagyok itthon, mert szabadságom van. Tehát ha itthon vagyok, akkor nincs szabadság, akkor ki kell menni, el kell látni az ügyeletet, ezért mindig elutazunk ilyenkor.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Dezső Mátyás vagyok, mérnök, Gyergyószám Miklóson születtem, jelenleg Csíkjenő falván lakom a családommal.
A munka mellett mennyire kell segíteni a feleséget?
Nyilván kell segíteni, amennyit csak lehet, még sokszor az sem elég, még így is van külső segítségünk. Én is sokat dolgozom, ő is sokat dolgozik, szerencsére vannak nagyszülők, még dédnagyszülők is a gyerekünknek, úgyhogy rengeteg segítséget kapunk, de nyilván én is kiveszem a részt, amikor tudom.
Az jó, amikor a férj és a feleségnek a hivatása az teljesen eltérő egymástól? Vagy bizonyos helyzetekben jobb lenne, hogyha hasonló szakmát választottak volna?
Szerintem az a jobb, hogyha teljesen eltérő szakmában tevékenykedünk, mert így nem tudunk úgymond beleszólni egymás dolgába. Nincs munkamegosztás sem, mert valószínűleg, hogyha közös érdeklődés lenne, akkor állandóan a teendők egy részét megpróbálnak átruházni a másik félre, de így mindenki foglalkozik a saját dolgával. Szerintem ez előnyösebb helyzet.
Bizonyos helyzetekben kikérjük egymás véleményét? Nem azért, hogy szakértőként hozzászóljon, hanem lehet, hogy egy laikus is tud olyat mondani, amit én tudok hasznosítani.
Nyilván ez is egy hatalmas előny szerintem, mert bárki, aki bármilyen szakmában dolgozik, sokszor nagyon kíváncsi lenne egy teljesen kívülálló személynek, egy laikusnak a véleményére, egy teljesen objektív véleményre. Amikor erre családon belül van lehetőség, az nagyszerű, ki szoktuk kérni egymás véleményét. A feleségem is ki szokta kérni az én véleményem. Viselkedési dolgokban, hogy egy-két kliens mivel hívta fel, erre mit reagáljon. Én is ki szoktam kérni esztétikai dolgokban a véleményét, meg esetleg, hogy egy-egy tárgyalást, vagy valamit miként közelíteni meg, vagy valakivel miről beszélni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon előnyös helyzet.
A sport sem közös? Mert egy sportos fiatalemberrel beszélgetek, adja magát a kérdés, hogy a felesége sportolunk is?
Igenis, meg nem is, erre az a válasz. A fő sport, úgymond, amit én minden nap gyakorlok, meg ő minden nap gyakorol legszívesebben, az nem közös, tehát a feleségem szaladni, futni szokott. Én ezt a sportot kedvelem a legkevésbé, de volt szerencsém úgy nőni fel, hogy minden sportot kipróbáltam. Voltam e-sportoló is, sokat foglalkoztam mindenféle sporttal, úgyhogy bármiben feltalálom magam, de pont azt, amit ő szeret a legjobban, azt én egyáltalán nem kedvelem, én inkább kerékpározni szoktam nyáron, télen meg sízni. Ő inkább szalad, meg edzőterembe jár. Esetleg az edzőterem lenne közös, de oda sem együtt járunk, mert ha együtt mennénk, akkor kivel maradna a gyerek.
Ilyen életritmus mellett a sport nem hiányzik? Az az időszak, amikor hivatásszerűen sportoltunk?
Azt mondanám, hogy nem, mert mindenkinek az életében eljön az, amikor úgymond választ, hogy akkor mit kezd magával, vagy mihez fog, nekem is megvolt ez az idő. Én akkor megelégettem azzal a sporttal, ami jutott nekem az életembe odáig, ami nem kevés mennyiség volt, és akkor onnantól csak hobbiként tekintek a sportra, tudtam, hogy vannak fontosabb dolgok is számomra, felismertem azt, hogy nem leszek sem világbajnok, sem olimpiai bajnok, úgymond egy jobb megélhetés reményében nem a sporttal foglalkoztam tovább egy adott ponton, hanem a tanulás. Meg az önfejlesztése.
Milyen sportban voltunk érdekeltek?
Alpesi síben, abban voltam érdekelt. Elég nehéz volt úgymond a romániai viszonylatban ez a sport, de nagyon szerettem, mai napig is nagyon szeretem. Próbáljuk űzni már amennyire lehet ezekben a úgymond nagy telekben, idézőjelben. Ezt a sportot üztem leginkább, voltam a romániai ifjúsági válogatottban is egy időt, nagyon keveset jártam iskolába, és aztán érettségi előtt, mikor 12. osztályos lettem, akkor egyik percről a másra teljesen abba hagytam.
Ma még emlegetik ezt az időszakot? Az ismerősök, a tanárok esetleg, ha találkozunk velük?
Szerencsére igen, egy egész jó közösség van, síző közösség a szülővárosomon, Gyergyószám Miklóson, rengeteget szoktunk találkozni, vannak jó kis események minden télen, megszervezve ilyen hobbi, meg amatőr síversenyek, amik többnyire részünkről inkább ilyen találkozások, tehát nem annyira versenyzésről szól, hanem a régi kapcsolatok felelevenítése, meg a baráti kapcsolatok ápolása, és sokszor igen jól esik, mert meg szokták említeni nem csak engem, hanem még vannak kortársaim, akik szintén országos szinten, meg elég magas szinten üztük ezt a sportot, és bizony a mai fiatalok is tudják, hogy ki mit ért el, meg hova jutott el, büszkék is erre, meg felnéznek erre a dologra, még meg is szokták említeni, úgyhogy a válasz igen, meg szoktak emlékezni arról, hogy ki mit ért el a múltban.
Alkalomattán a feleséget elkíséri a versenyeire, mert elég nagyban űzi a sportot. Mikor ott vagyunk, nem csap meg az a szél, hogy fú, ha én is folytattam volna, lehet, hogy külföldön is ott lennék, és mindig dobogón lennék.
Igen, el szoktam kísérni majdnem mindig, amikor csak valami nagyon különleges akadály nincs, akkor el szoktam őt kísérni bárhová is, és azért nem érzem ezt, mert általa úgymond én is versenyzek vele, tehát én, mint támogató, meg szurkoló, ugyanúgy izgulok, meg hajtok magamba, hogy jó sikerüljön, jó legyen. Valójában én is versenyzek ott, nyilván nem a versenypályán, vagy szószoros értelmében, de úgy érzem magam ott, mint egy sportoló, csak éppen nem én üzem a sportot. Ugyanazt érzem, mint amikor én sportoltam, csak egy más szerepkörben vagyok, talán mint egy edző, vagy egy támogató.
Mindkettőknek olyan a szakmája, ami nem ér véget a 8 órával, és lehetetlen időkbe is be kell ugrani. Hogy lehet ilyen életstílus mellett kirándulni a családra, időt szakítani, vagy jó szervezéssel minden megoldható?
Jó szervezéssel minden megoldható, meg a másik kulcsfontosságú dolog az, hogy nagyon akarjuk. Sokszor lehet, hogy kényelmesebb lenne egy hétvégi napon pihenni, hiába, hogy azelőtt való este későn értünk haza, vagy sok dolgunk volt. Általában veszük a fáradtságot, és korán felkelünk másnap valahova ellátogatni, vagy elkirándulni. Tehát ezek az élmények szerintem, amik fontosak, megmaradnak. Lehet dolgozni is reggeltől estig, de az csak egy eszköz ahhoz, hogy tudjunk kirándulni, jól élni, meg élményeket gyűjteni.
A kisfiára mennyi ideje jut?
Igyekszem minél többet, nyilván sosem elég, tehát mindig többet szeretnénk, de azért nem panaszkodhatom, mert minden este meg reggel látom. Van lehetőségem arra is, hogy nem muszáj minden reggel, éppen 8 órára munkába menjek, tehát meg szoktam várni azt is, amikor fel kell, van, amikor 7-kor, van, amikor 8-kor, de szerencsére a saját programom annyira rugalmas, hogy megtehetem, hogy nem sietek el. Elég sokat, meg hétvégén nyilván az első a család, és mindig velük töltöm az időt.
Tartozunk, átléptünk sok bajon, pedig elszakított a sors minket, tudom. Hányszor úgy megyünk, hogy vissza sem nézünk, és a hosszú úton más lesz életünk. Olyan szép a nagy világ, és vár ezer határe át, tudom, vonz az ismeretlen táj. Ne légy ki, mindig visszatér hozzá. Egy szál virág is pont úgy szép, nem kell csokor, hogy boldog légy. Elég csak egy pillanat talán, a csoda várja rád is rá. Nem tűnik el, amíg te, még mindig álmodó vagyok. De ugye itt maradsz velem, hol átölelnek a Kárpátok. Merre tartaná, a képzelet csak egy múló vágy talán. Mert voltunk és leszünk, s mindig lesz kitart velünk, hiszen ezen a földön kaptuk az életünk. Olyan szép a nagy világ, és vár ezer határe át, tudom, vonz az ismeretlen táj. Ne légy ki, mindig visszatér hozzá. Egy szál virág is pont úgy szép, nem kell csokor, hogy boldog légy. Elég csak egy pillanat talán, a csoda várja is rá. Nem tűnik el, amíg te, még mindig álmodó vagyok. Te ugye itt maradsz velem, hol átölelnek a Kárpátok. Egy szál virág is pont úgy szép, nem kell csokor, hogy boldog légy. Elég csak egy pillanat talán, a csoda várja is rá. Nem tűnik el, amíg te, még mindig álmodó vagyok. Te ugye itt maradsz velem, hol átölel.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Csikjenőfalváról jelentkeztünk, dr. Antal Lilla körzeti állatorvos és férje Dezső Mátyás vendégei voltunk. Egy számunkra még szokatlan, de tartalmas életpályát ismerhettünk meg. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Annyi élet, annyi változás, mégis megmarad. Egyedül, oly sok éven át. Minden erdő csodákról mesél. Van egy hely, ahol másképp fúj a szél. A hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen. Legyek bárhol Erdély kincsem, megmarad nekem. Mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek otthona. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Én itt születtem és otthonom, csak egy van én nekem. Minden érzés egy régi álom. Elmúlik egyszer, de én újra megtalálom. És a hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen. Legyek bárhol Erdély kincsem, megmarad nekem. Mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek otthona. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Születtem és otthonom, csak egy van én nekem. Megmaradt a dal, és megmaradt a szó. Messze száll velem túl a bérceken, itt lesz végtelen. És otthonom, csak egy van én nekem.